Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! Egy időre elhagyva a protestáns biblia kritika kibontakozásának történetét olyan gondolkodókkal kell folytatnunk, akik a teológiában, a bölcseletben, sőt a szellemi élet egész területén a racionalizmus a felvilágosodás szemléletének hívei, szószólói voltak. Közülük talán a legjelentősebb Gottfried Wilhelm Leibniz volt, luteránus filozófus, teológus, matematikus és természettudós, a barokk korszak legjelentősebb német bölcselője, a racionalizmus és a korai felvilágosodás eszméjének szilárd híve. Leibniz 1646-ban Lipcsében látta meg a napvilágot. Fiatalon Lipcsei Siena Egyetemén jogot tanult, de alapos teológiai, filozófiai, matematikai, természettudományos műveltségre is szert tett, 1668-tól pedig német fejedelmi udvarok szolgálatában állt. 1672 és 76 között Párizsban élt, ahol kora szinte valamennyi tudományos nagyságával megismerkedett, 76-tól pedig a hannoveri hercegek könyvtárosaként, tanácsadójaként, alkalmi diplomatájaként fejtette ki széleskörű tudományos munkásságát. A bölcselő és teológus Leibniz fő törekvése a kereszténység, az arisztotelészi és a kartéziánus hagyomány egységének megteremtése, a vallási élet gyakorlatában pedig egy egységes, racionális kereszténység létrehozása volt. Metafizikai rendszerének alapját az ellentmondás elvének kizárása, létezés szükségszerűségének elve, és a valóság elégséges okának kutatása jelentette, amelyre teóriciáját és a vallás bölcseletét erősen deista színezetű gondolatmenettel építette. Értelmezése szerint, amelyet Isten bizonyítástani értekezések, Isten jóságáról, az ember szabadságáról és a rossz eredetéről című francia nyelvű munkájában fejtett ki részletesen, Isten teremtő aktusával eleve belehelyezte a harmónia elvét, amely felülírja a reformáció teológiának a bűn eltörölhetetlenségével vagy a szigorú mechanikus predestinációval kapcsolatos tételét. A teológiában klasszikusnak számító, a rossz eredetét firtató kérdésre Leibniz válasza Isten megengedő akaratának feltételezése volt, amely az akaratszabadság melletti argumentumnak is tekinthető. Fontos gondolata volt a monádokról, a világot alkotó anyagi és szellemi részecskékről szóló elmélete, valamint az a híres megállapítása, hogy az Isten által alkotott világ minden lehetséges világok legjobbika. Leibniz bölcseleti rendszerét Christian Wolff formálta később dogmatikus, a következő korszak protestáns teológiai tudományosságát is alapjaiban meghatározó rendszerré. Leibniz tanítványa volt tehát Christian Freiherr von Wolff, racionalista, teológus, filozófus, matematikus, természettudós, a felvilágosodás eszméinek enciklopedikus rendszert alkotó képviselője, a német filozófiai műnyelv és kultúra, valamint a Leibniz-Wolffi iskola filozófia megteremtője. Wolff Breslauban született 1679-ben, Jéna Lipcse Egyetemén tanult teológiát, filozófiát, matematikát, ekkor kötelezte magát Leibniz rendszere mellett. Rövid lelkészi szolgálat, gimnáziumi tanárkodás után 1707-ben nyert kinevezést a matematika és a természettudományok tanárává a Halle-i Egyetemen. A következő években szisztematikus munkák egész sorában dolgozta fel szigorúan racionalista szellemben a bölcselet legfontosabb témáit, közben pedig több tudományos társaság is a tagjai sorába fogadta. 1723-ban, miután racionalista szellemű előadásai miatt pietista kollégáival keveredett vitába, állásából felmentették, sőt, kitiltották Halléből, és művei olvasását egész Poroszország területén betiltották. Ekkor a Marburgi Egyetemre ment át, és csak második Frigyes trónra lépését követően a felvilágosult uralkodó hívására térhetett vissza 1740-ben Halléba, a matematika és a természettudományok tanszékére. Közben közreműködött Nagy Péter orosz cár felkérése a Szentpétervári Tudományos Akadémia megszervezésében is. Halléba visszatérve a király kormánytanácsossá nevezte ki, az egyetem kancellárja lett, és 1745-ben nemességet kapott. További egy évtizedes hallei működés után 1754-ben távozott az élők sorából. Wolff életművének lényege a felvilágosodás eszméjének racionalista, matematikai mintát követő rendszerbe foglalása volt. Ebben a rendszerben a természetes ész a világ működését feltárni képes egyedüli erő, amely még Istennek, mint alapvető világtörvénynek és végső morális elvnek a felismerésére is képes. Jénai és Marburgi éveiben Wolff rendkívül termékeny szerzőnek bizonyult, aki kötetek tucatjaiban értekezett teológiai, filozófiai, kozmológiai, matematikai, pszichológiai, botanikai témákról. Teológiai szempontból legfontosabb munkái Racionális gondolatok Istenről, a világról és a lélekről című munkája, valamint több antropológiai írása volt, de adott közre etikai, politikai természetű írásokat is. Wolff neve a következő évszázada német teológiai és bölcseleti irodalmában hivatkozási alappá vált, rendszerét katolikus oldalról viszont számtalan bírálat érte. A Wolffi rendszer teológus követője volt Jakob Karpov, evangélikus teológus, a korai német felvilágosodás híve és racionalizmus módszerének egyik első hittudományi képviselője, a Wolffiánus teológiai iskola jelentős alakja. Halle is Jena egyetemén tanult teológiát, filozófiát, jogot, 1725-től az utóbbi egyetemen Christian Wolff szellemében maga is bölcseletet adott elő. 1737-től Weimarban volt gimnáziumi filozófia tanár, később igazgató, de folyamatosan tanított teológiát és matematikát is. Az alapvető dogmatikai témák tárgyalása során Karpov a luteránus ortodoxia konzervatív, a spirituális törekvéseket elutasító szellemi hagyományát képviselte, szemléletében és módszertanában azonban az új, felvilágosult és racionalista bölcseleti eljáráshoz igyekezett igazodni. Így az első volt azoknak a teológusoknak a sorában, akik a hittételeket matematikai állítások és bizonyítások analógiája próbálták értelmezni, előadni. Élénk feltűnést keltő módon próbálkozott Karpov a Szent Háromság racionalista értelmezésével, és kidolgozott az új szövetséget elemezve egy olyan bibliai üdv ökonómiát is, amely az exakt tudományok eljárásával próbálta egy spekulatív rendszer keretei között értelmezni Jézus alakját és tanítását. Eljárása luteránus ortodoxia élénk tiltakozását váltotta ki, és ez is oka lehetett annak, hogy élete utolsó két évtizedében egyre inkább tisztán a matematikai és tudományelméleti témákkal foglalkozott, és felhagyott a teológiai tárgyak oktatásával is. Egy nemzedékkel volt fiatalabb nála, a felvilágosodás naturalizmusának elszánt híve, jeles pedagógiai író, a németországi filantróp mozgalom megteremtője, Bazedov. Bazedov még középiskolásként tanára Hermann Samuel Reimarus jóvoltából ismerkedett meg a teológiai és bölcseleti racionalizmus eszméivel, ezt követően pedig Lipcse és Kiel egyetemén tanult teológiát. 1749-től házi tanító volt, majd Dániában etikát és teológiát tanított. Ezt néhány esztendős tanári munka követte Altona gimnáziumában, ahonnan a luteránus ortodoxia nyomására kényszerült távozni. Főúri támogatók segítségével 1768-ban sikerült főálmát megvalósítania, létrehozta a filantrópia eszméjén és Jean-Jacques Rousseau naturalizmusán alapuló mintaiskoláját, a híres Dessaui filantrópiumot, amelyben a természetes ész által vezérelt racionális, egyházi befolyástól, dogmatikai kötöttségektől mentes, az elmélet mellett a gyakorlatra, a testedzésre, vagy a természetjárásra is kiterjedő nevelést, oktatást kínált a fiataloknak. Bazedov ebben az időben dolgozta ki saját pedagógiai elméletét is, amely az elmélet és gyakorlat egységét és a természetes erkölcsi elvek követését, az emberbaráti szellem meggyökeresztetését tekintette fő céljának, és az oktatás állami monopóliumának megteremtését sürgette. Teológiai kérdésekben Bazedov a deizmus és a morális racionalizmus eszméit hirdette, és a kereszténység lényegét a felebaráti szeretet eszméjére igyekezett redukálni. 1778-ban visszavonult a gyakorlati pedagógiai munkától. Ezt követően Dessauban, Lipcsében, Halléban és Magdeburgban élt, és nevelés-elméleti nevelés-filozófiai művein dolgozott. Egészen 1790-ben Magdeburgban bekövetkezett haláláig. A felvilágosodásnak rajtuk kívül is számos híve akadt a német szellemi életben. Ilyen volt Christoph Matthias Pfaff, luteránus teológus, aki 1686-ban Stuttgartban látta meg a napvilágot. Pfaff Tübingen Egyetemén folytatott teológiai tanulmányokat, és egy Európa számos országát érintő tanulmányutat követően Tübingen Egyetemén lett 1717-ben a teológia professzora. Az 1720-as években Pfaff annak az egységokmánynak a kidolgozásán fáradozott, amely valamennyi protestáns közösség összefogására lett volna hivatott. Ebben az ügyben élén kapcsolatban állt az anglikán egyházzal és a pietistákkal is. Időközben magas egyházi tisztségeket viselt, és a felvilágosult abszolutizmus szolgálatában jelentős egyházpolitikai feladatokat vállalt. 1744-ben oktatási reformot kezdeményezett, 1736-tól Göttingen, 56-tól Gießen egyetemén végzett tanári munkát. Szerteágazó a dogmatika, a liturgika, az egyháztörténelem, az egyházjog területét egyaránt felülelő munkásságában Pfaff a felvilágosodás bölcseleti eszméi teológiai meggyökeresztetésén fáradozott. Nézetei Christian Thomasius és John Locke felfogásán alapultak, polemikus írásaiban viszont heves támogatásokat intézett a deizmus és a wolfiánus vallásbölcselet ellen. Műveiben nagy jelentőséget tulajdonított a természetes, racionális vallásosságnak, a történetiségnek, a vallási türelem gondolatának. Dogmatikai szemléletének fontos vonása volt, hogy a hittételeket racionálisan belátható, történeti fejlődésnek alávetett eszmékként értelmezte. Tudósi működésére egyedül az az eset vetett árnyékot, amikor nézetei igazolására általa hamisított Iréneusz töredéketet adott közre. Pfaff 1780-ban Gießenben távozott az élők sorából. Csak nem egy nemzedékkel volt nála fiatalabb Johann Joachim Spalding, a német felvilágosodás jelentős teológus képviselője. Spalding 1714-ben Tripsész városkában született, Rostock és Greifswald egyetemén tanult teológiát, bölcseletet, filológiát, és ekkor ismerkedett meg Christian Wolff Leibniz nyomán kidolgozott rendszerével. Csak nem egy évtizeden keresztül házi tanítóként dolgozott, közben pedig angol nyelvtudását felhasználva Shaftesbury deizmusát tanulmányozta, műveit fordította német nyelvre, de olvasta más angol szerzők, így Hutchison és Butler munkáit is. 1747-től már a felvilágosodás elkötelezett híveként szülővárosában művein dolgozott, 1749-től pedig lelkészi állást vállalt. Ettől az időtől kapcsolódott be a felvilágosodás szellemét képviselő német társasági és szellemi életbe. 1764-ben Berlinbe került, ahol egyháztanácsosként a szellemi élet jelentős alakjaként, híres prédikátorként működött. Amikor 1788-ban a porosz udvarban és a porosz egyházpolitikában felvilágosodás ellenes fordulat történt, lemondott hivataláról, és a továbbiakban már csak írással, kéziratai sajtó alárendezésével foglalkozott. Spalding már az első az ember fogalmáról írt értekezésében azt a gondolatot képviselte, hogy az ember boldogságra teremtett, ésszel bíró lény, akinek lényegéhez a boldogságra és a szabadságra való törekvés szervesen hozzátartozik, célja megvalósításához pedig a természetes észvallás által kínált ismeretekre nélkülözhetetlen szüksége van. Később írásaiban ezt az emberszolgálatot tekintette a kereszténység lényegének, és azt a tételt is megfogalmazta, hogy a vallás ideális értelemben nem intézmény és normatív tanítás, hanem az emberi ész belső ügye és az értelmes boldogságot célzó személyes törekvése. Magántudósként töltött másfél évtized után Spalding 1804-ben halt meg Berlinben. A német felvilágosodás jelentős és sokoldalú alakja volt Gotthold Ephraim Lessing, luteránus író, kritikus, esztéta, teológus, szabadelvű gondolkodó. Lessing 1729-ben Kamenzben született. Apja kívánságára, aki luteránus lelkész volt, Lipcse Egyetemén rövid ideig teológiát, majd orvoslást tanult, és ekkor mutatták be első színdarabjait is, 1748-tól. Orvosi tanulmányait 1752-ben fejezte be, de a következő években független íróként próbált megélni, és ekkor került barátságba a kor szellemi életének olyan jelentős alakjaival, mint Friedrich Nicolai vagy Moses Mendelssohn. 1760-tól Breslauban Trauenzin porosz tábornok titkára volt, 1767-től a Hamburgi Nemzeti Színház dramaturgiaként dolgozott, élete utolsó két évtizedét pedig a Braunschweigi herceg Wolfenbütteli könyvtárának könyvtárosaként töltötte. Szépíróként Lessing számos színpadi művet alkotott, amelyek közül a Minna von Barnhelm és az Emilia Galotti a legismertebbek. Az Emilia Galotti mintáját Livius-tól vette, főmondandója a zsarnokság elleni tiltakozás volt. A másik darab a Minna von Barnhelm, a polgári erények és a fejedelmi önkény konfliktusának ábrázolása, a korabeli német világkritikája. Lessing ezen kívül számos mesét, költői művet is írt, esztétaként pedig az antik eszmények felé tájékozódott. Ez irányú gondolatait két nagy művében, a Laokonban és a hamburgi dramaturgiában foglalta össze. A felvilágosodás szemléletének megfelelően a vallások értékének viszonylagosságáról és a vallási tolerancia fontosságáról fejtette ki a véleményét a Bölcs Nátán című drámai költeményében, melynek főhősét barátjáról, a jelentős kortárs zsidó íróról, Moses Mendelssohnról mintázta. Szabadelvű vallás bölcselőként Lessing volt a kezdeményezője, a deizmus és a panteizmus létjogosultságáról kirobbanó, a német szellemi életet évtizedeken át izgalomban tartó Spinoza vitának, publicisztikájában pedig a felvilágosodás észkultusza nevében a luteránus ortodoxia teológiája ellen a radikális, racionális bibliakritika mellett foglalt állást. Nevéhez fűződik a modern bibliakritikai racionalizmus körüli vita kirobbantása is. 1774 és 78 között ő adta közre némi provokatív szándékkal Wolfenbütteli töredékek címen Hermann Samuel Reimarusnak a Biblia hitelességét és a szentírási szerzők jó hiszeműségét megkérdőjelező munkája néhány részletét. Egyik írásában önmagát szabad gondolkodónak nevezte, olyannak, akit nem a hit, hanem a szépség és a tudás iránti vonzalom irányít. Életműve amolyan előkészület is volt a német klasszika nagy nemzedékének, Goethének, Schillernek a fellépése irányába. Lessing 1781-ben Braunschweigben távozott az élők sorából.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.